Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
November 10-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. A média minden ága varázslatos, azonban mindegyik másképpen. Bár sokan hajlamosak arra, hogy az újságírást, a rádiót és a televíziót a média vagy a sajtó elnevezés mögé csoportosítják, nem szabad elfelejteni, hogy mindhárom szakterület különbözik, és nem egyforma felkészültséget igényel. Kevés olyan személy van, aki mindhármat képes jól csinálni. A digitális világ előző adásaiban körbejártuk a média minden ágát, most pedig összesítjük őket. Hiszen nem túlzás azt állítani, hogy a mai meghívottunk a média polihisztikus. Témánk a média titokzatos világa. Vendégünk Farkas István, a Marosvásárhelyi Rádió, az Erdélyi Magyar Televízió és a Maszol munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a média titokzatos világa. István, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Én köszönöm a lehetőséget. Hát itt a felvezetőben azt mondtad, hogy én a média polihisztora vagyok. Ez azért ilyen nagyon-nagyon túlzás még. Nálamnál sokkal több idős kolléga van, aki nálam sokkal, de sokkal többet tud.
A szabadság 30 évében elmondtad, hogy te teológiát végeztél. Mégis hogy kerültél kapcsolatba a médiával?
Így igaz, teológiát végeztem, de orvosnak készültem. Biológia-kémia osztályban végeztem Marosvásárhelyen, és a biológia-kémia osztály elvégzése után úgy döntöttem, hogy hát nem feltétlenül nekem való az orvoslás, túl sokat kell tanulni ahhoz, és inkább kerékpáros leszek, és sporttanár, edző. Csak hogy érettségi után volt egy balesetem, és nem felvételizhettem a sportegyetemre, és így kerültem Kolozsvárra, teológiára, és itt kerültem kapcsolatba a diák újságírással. A KMDS-en belül volt a Perspektíva nevű diák újság. Egyébként a Perspektívánál szocializálódott az erdélyi magyar újságíróknak a nagy többsége. Tehát nagyon-nagyon sok olyan jelenleg is aktív újságíró kolléga van, aki egyetemista diák újságírással kezdte a pályafutását. Nos, én is így kerültem közvetlen kapcsolatba az újságírással. Amikor nem perspektíváztunk, akkor leveleket írtunk egymásnak a perspektívás újságírók, és azáltal is csiszoltuk ha nem is tehetségünket, de a billentyűzetünket, az íráskészségünket. És nagyon sokat jelentett az is, amikor 4 év volt, amikor mi szerkesztettük Péter Árpáddal, Bálint Ferenccel, Vas Lehellel, mi szerkesztettük a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábornak a tábori lapját, tehát az is nagyon sokat jelentett nekem újságíróilag. Másodéves egyetemista voltam, amikor megszűnt a magyar szó, a romániai magyar szó, és lett belőle az új magyar szó. És amikor indult az új magyar szó, akkor Bálint Ferenc, BFÉ, a Szomszédéni Produkciós Irodának az alapítója, őt felkérték, hogy készítsen egy ifjúsági mellékletet, ez volt a 18+. És akkor BFÉ kérte engem, vagy megkérdezett engem, hogy nem lenne kedvem segíteni a 18+ nevű ifjúsági mellékletnek az összeállításában. Ez hetente lett volna egy nagy oldala az újságban. És akkor belevágtunk, emlékszem, nagyon-nagyon nehezen ment akkor a komoly újságírás, de BFÉ-nek a segítségével akkor sikerült helytállni.
Az új magyar szónál kezdtél, és ott jártad végig az újságírás lépcsőfokait. Megkérnélek, hogy mesélj erről.
Igen, amikor megbeszéltük, felmentünk Bukarestbe, és akkor megbeszéltük, hogy akkor mi vállaljuk a 18 plusz nevű ifjúsági mellékletnek az elkészítését. Akkor találkoztam az Új Magyar Szónak a szerkesztőivel, és akkor kezdtem el a szempont mellékletbe filmkritikákat írni. És a filmkritika írás egy idő után átcsapott médiakritikába, volt egy média oldal, amit I.S. Iván szerkesztett, és akkor elkezdtem médiakritikát írni, ez volt a médiagnózis. Ekkor én általános iskolai tanár voltam, gyimes középlokon. És úgy döntöttem, hogy talán nem nekem való pálya a tanárság, és pont akkor ment el a média oldalnak a szerkesztője, Fleischer Hilda. És amikor Hilda elment a média oldaltól, akkor felajánlották nekem, hogy szerkeszthetem én a média oldalt, de hogy az Salamon Márton László azt mondta, hogy az túl kevés munka megcsinálni egy média oldalt, tehát nekem az nagyon sok volt, de úgy gondolta, hogy ez kevés, és úgy lettem az Új Magyar Szónak a korrektora is részben. Két helyen tördelték az Új Magyar Szót, egy részét Marosvásárhelyen, másik részét Bukarestben, és amit Marosvásárhelyen tördeltek, annak én voltam a korrektora, majd később az olvasó szerkesztője. Tehát így kerültem kapcsolatba én még jobban az Új Magyar Szóval, aztán néhány év után felköltöztünk Bukarestbe, és Bukarestben már a társadalom oldalnak voltam a szerkesztője, és akkor kezdett felfele ívelni a pályám az Új Magyar Szónál, azért mondom, hogy kezdett felfele ívelni a pályám, mert felkértek arra, hogy írjak vezércikket is a labba, akkor döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy hazaköltözünk Bukarestből Marosvásárhelyre, és ez a hazaköltözés, ez tulajdonképpen azt is jelentette számunkra, hogy ott hagyom az Új Magyar Szót, és akkor kerültem át az Erdélyi Magyar Televízióhoz.
Még maradjunk egy kicsit a hagyományos újságírásnál. Hogyan nézett ki ekkoriban maga az újságírás és a szerkesztőségi élet?
Azoknak, akik ma már nem is olvasnak nyomtatott lapot, szerintem felfoghatatlan. Mert hogy az volt a fura a hagyományos lapszerkesztésben, a papír alapú újságírásban, hogy mi tulajdonképpen a múltról írtunk már az olvasónak. Tehát amikor az olvasó a kezébe vette a lapot, akkor azok a hírek, amiket mi megírtunk a labba, azokat már rég tudta, már akkor voltak hírtelevíziók, már akkor volt transindex.ro, tehát az online média már kezdett felfele ívelni. Úgy kellett mi írjunk, hogy mégse veszítsen semmit az olvasó, tehát úgy kellett megírjuk azt a hírt, hogy annak legyen háttere, és az olvasó egy nap után is, vagy fél nap után is azt elolvassa azt a hírt. Most ha arra vagy kíváncsi, hogy hogyan nézett ki a lapszerkesztés, akkor minden délelőtt 10 órakor volt az első szerkesztőségi gyűlés, akkor megbeszéltük, hogy mi lesz alapban. És egy óra körül volt egy rövidebb gyűlés, amikor megnéztük, hogy a 3 óra alatt ki mivel haladott, és melyek azok a témák, ami nem lesz meg, mi az, ami közben megtörtént, és be kell hozni a labba, és akkor volt a tördelés. Tehát, hogy mindig meg kellett lenni 8-ig a cikkekkel, mármint meg kellett lenni 5-ig, hogy olvasó szerkeszteni lehessen, utána korrektúrázni lehessen a már betördelt lapot, és el lehessen küldeni nyomdába.
Milyen technikai eszközöket használtatok ebben az időben? Hiszen itt már volt számítógép, és volt internet, említetted, hogy már a Transindex is működött.
Wordban írtunk, mindenki Wordban írt, és a Quark Expressben tördeltek a tördelő szerkesztő kollégák, és a képszerkesztő Photoshopban dolgozott. Meg volt, amikor InDesignban is, illetve Corelben.
Sokan már jó ideje temetik a nyomtatott sajtót, te is említetted, hogy nagyon komolyan kellett írni ahhoz, hogy egy vagy két nap után is az olvasó elolvassa azt a hírt és érdekesnek találja. Meglátása szerint mi kell ahhoz, hogy a nyomtatott sajtó túlélhessen a digitális világban?
Ez azért fogas kérdés, mert rengetegen próbálkoztak már azzal, hogy tudják fenntartani a nyomtatott sajtót. Ugye voltak olyan piaci elképzelések, amikor a nyomtatott sajtónak a honlapján előfizetés kötelessé tették a cikkeket, a Szabadság próbálkozott ezzel Magyarországon, a hvg.hu-nak most is van a HVG 360-ja, amiben csak egy része érhető el a cikkeknek, és csak akkor tudod elolvasni az egészet, ha egy minimális összeget, azt hiszem 1700 forint, vagy mindenképp nagyon kevés előfizetsz, és akkor el tud olvasni a teljes. Szerintem a nyomtatott sajtó akkor tud túlélni, hogy ha mást tud kínálni, mint amit az online oldalak. A nyomtatott sajtó egyértelműen a hírversenynek a vesztese. Tehát a nyomtatott sajtóban talán fölösleges már rövid híreket írni, mert azok a rövid hírek, amik benne vannak a nyomtatott sajtóban, azok már tegnapiak vagy tegnap előttiek, már rég fújja kívülről mindenki. Akkor tud túlélni a nyomtatott sajtó, meg akkor kíváncsiak az emberek arra, akkor veszik kézbe az újságot, amikor olyan tartalmak vannak benne, amit akkor jó olvasni, vagy úgy jó olvasni, hogyha egy picit bele tudsz helyezkedni, tehát nem csak átfutni, tehát nagyon sokan, biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy rákattintanak egy az online portálokon, rákattintanak egy címre, vagy akár a Facebookon szembe fut velük egy cím, rákattintanak, és utána csak átfutják, elolvasod az első mondatot, a közepét, a végét, tehát a nyomtatott lapoknak olyan cikkeket kell írni, ami nem a felszínes olvasásra vannak, tehát olyan interjút, amit elolvasol kétszer is, vagy el kell olvasnod kétszer is ahhoz, hogy nem azért, hogy megérts, hanem mert annyit mond.
Amikor te az Új Magyar Szónál voltál Bukarestben, ugye már létezett az online sajtó, de ez hogy nézett ki akkoriban?
Nem volt akkora a hírversenye az online sajtónak, mint most. Emlékszem, nekem a kedvenc újságom a Gündul volt. Krisztián Tudor Popescu volt annak az újságnak a szellemi atya. Talán úgy azt hiszem, hogy meg is szűnt már. Tehát, hogy csak onlineként működik a gündul.info portál. Tehát akkor az online újságírók nem voltak beleállva annyira a taposómalomban, mint amennyire bele vannak állva a mostaniak. Tehát sokkal fontosabb volt az, hogy egy jó anyagot készítsenek, mint az, hogy hamar-hamar feldobjuk az oldalra, és nem számít az sem, ha már a címben van helyesírási hiba, a szövegtestről ne is beszéljünk, csak legyen ott, hogy kattintsanak az olvasók. Tehát ez van most. Akkor sokkal többet adtak a minőségre, minőség alatt a szövegminőségét értsd meg, mert az online lapnak a megjelenítése az a mostaniakhoz képest csapnivaló volt.
De hogyan és mikor lettél online újságíró, hiszen miután Vásárhelyre kerültél és elkezdtél dolgozni az Erdély Magyar Televíziónál, utána valamikor következett a Maszol is.
Igen, viszont volt egy olyan projekt, hogy vásárhely.ro. Én az online újságírást azzal a projekttel kezdtem. A vásárhely.ro a Marosvásárhelyi Kulturális Központnak volt az online kiadványa. Vásárhely.ro egy olyan portál akart lenni, ami fiatalos, ami Marosvásárhelyről szól, marosvásárhelyieknek szól. Ez a projekt, vagy ez a portál, ez talán 4 éven keresztül, vagy 5 éven keresztül próbált működni. Én ennek voltam a vezetője, vagy ennek voltam a tartalomért felelős embere. Ennek a portálnak nyilván bizonyára az én hibám is megvan abban, hogy ez a vásárhely.ro portál ma már nem működik. De hogy azt láttam, hogy igazából nincsen akivel ezt jól működtetni. Az volt az elképzelés, hogy fiatalokkal dolgozzunk, egyetemistákkal dolgozzunk, akik újságírói egyetemen vannak, médiát tanulnak, és velük próbáljunk egy fiatalos oldalt összehozni, ami ugyanakkor tájékoztató jelleggel is bír. Most ez csak részben sikerült. Tehát én az online újságírással ekkor kerültem kapcsolatba. A Maszolra pedig kezdetben véleményanyagokat írtam. Tehát a maszol.ron ezelőtt 1,5 évvel kértek fel, hogy írjak véleményanyagokat, publicisztikákat. Akkor kezdtem online újságírással foglalkozni, de ismétlem, az publicisztika volt csak először. Aztán amikor az Erdélyi Magyar Televíziónál a hírszerkesztést abba hagytam, és a Marosvásárhelyi Rádióhoz jöttem, és a Marosvásárhelyi Rádiónak lettem a hírszerkesztője. Egy idő után éreztem azt, hogy hiányzik az, hogy írjak, többet írjak. Most a rádiós hír az legjobb esetben is 1000 karakter. Most nekem egy kicsivel többre volt szükségem, és akkor az Új Magyar Szónál kezdtem el írni vásárhelyjel kapcsolatos témákról, valamennyivel hátteresebben interjúkat készíteni, mert hogy hiányzott. Ez azt szoktam mondani, hogy az újságírás az nem egy szakma, hanem az egy hivatás, és úgy érzed mindig azt belülről, hogy fú, ez de jó lenne ezt megírni, hogy fú, ez egy olyan érdekes ember, hogy ezzel mindenképpen kellene beszélgetni, és ilyen értelemben az újságírás egy másfajta embert kíván, tehát az nem lesz újságíró, aki lusta, pedig azt mondják az újságíróról, hogy az újságíró az alapjáraton egy lusta ember.
Azt is mondhatnánk, hogy az újságírás egy olyan mókuskerék, amiből nem lehet kiszállni.
Pontosan, és főleg most, hogy a technika az újságíró javára dolgozik, most aztán végképp nem lehet kiszállni, tehát meg lehet kövezni engem, de lefekvéskor a telefonomat görgetem még. Tehát nem a Facebookot, de van 3-4 olyan oldal, amit meg szoktam nézni. Tehát tudjam azt, hogy mivel fekszek le, vagy tudjam azt, hogy mi fog történni még éjszaka, amíg én alszom.
Én is szoktam este, illetve reggel különböző hírportálokat olvasni. Nekem például hiányzik az erdélyi magyar sajtóból, hogy nincsenek okostelefonra alkalmazások. Ugye most már mindenkinek ott van ez a készülék a zsebében, és sokkal kényelmesebb felmenni akár az Indexre, akár a HVG-re, aminek ott van az alkalmazása, sőt még értesítést is küld. Miért nincs egy ilyen az erdélyi magyar sajtóban?
Ezen én is elgondolkodtam, hogy amikor a HVG alkalmazását, vagy a Digi24 alkalmazását, vagy a Bizidejt megnyitom, vagy ott kapom az értesítéseket, hogy ez miért nincs, de nem tudom. Szerintem egyrészt ennek van egy költségvonzata, másrészt meg van egy költségvonzata. Tehát nem hiszem azt, hogy ha Vigenesének, a transindex.ro főszerkesztőjének, vagy Cseke Péter Tamásnak, a maszol.ro főszerkesztőjének azt mondanád, hogy gyerekek, én leprogramozok nektek egy androidos, meg egy Apple-re való alkalmazást, akkor ők azt mondanák, hogy nem kell nekünk, nincs szükségünk rá. Szerintem ez pénzkérdés. Most nem tudom, hogy mekkora a költségvonzata ennek egyébként, amikor volt a vásárhely.ro még működött, akkor egy Nagy-Britanniában élő marosvásárhelyi magyar programozó azt mondta, hogy ő készít egy programvadász nevű alkalmazást. Tehát volt a vásárhely.ro-nak egy olyan menüpontja, mire feltöltöttük mindig azt, hogy milyen programok várhatók vásárhelyen, dátum, óra, helyszín, kifejtve, hogy mi lesz, és akkor ő készítette egy programvadász nevű mobiltelefonos alkalmazást. Ő azt ingyen és bérmentve készítette el. Most szerintem a portáloknak ezt elkészíteni, de a magyar portáloknak, mert hogy arról azért beszélni kell, hogy egy erdélyi magyar portál még nem annyira jövedelmező. Tehát ez nem egy olyan vállalkozás, amiből a Bahamákon veszel magadnak villát.
Mikor jöhet az be Erdélybe, az újságírás tekintetében, ami már Magyarországon egy régi jelenség? Te is említetted, hogy a HVG-n fizetni kell bizonyos cikkek elolvasásáért.
Említettem azt, hogy a Szabadság már próbálkozott ezzel, a Kolozsvári Szabadság nevű újság, ez a szabadság.ro portálon. Meg azt hiszem, hogy a Népújságnak is volt egy ilyen előfizetéses próbálkozása. Ugye, szerintem addig, amíg az emberek inkább letöltik a Windowsnak a kalóz változatát, és nem fizetnek 40 lejt, vagy 30 akárhány lejt is meg lehet már vásárolni a Windows törvényesen, és az Office program csomagot, ha társítod, akkor 70 lejt. Amíg ez nem történik meg, amíg filmeket töltenek le az emberek a torrent oldalakról, amíg a YouTube-nak az ingyenes verzióját használjuk, ahelyett, hogy fizetnénk néhány eurót, addig nem fog ez megtörténni, csak hogy engem az zavar, hogy ilyenkor mégis elvárásai vannak egy ilyen embernek, aki nem hajlandó fizetni, mégis elvárásai vannak, hogy nem vagytok elég gyorsak, nem vagytok elég ilyenek, hát ez nem sikerült jól ez a cikk.
Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád, én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Összetört álmakba recycling, régen előre vittek a vitáink, hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál, hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám, 0-30, munkanélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt. Én
ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád, én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Doktor, nem lesz majd igazad, és néha majd nem leled igazod. Néha úgy érzed, elnyel a sivatag, de ha önmagad elhagyod, mi marad? A felhők közt is esőre várnak azok, akik éheznek oda lent. Néha falhoz löknek azok, akik régen lógtak a szíveden. Voltam én eleget egyedül ahhoz, hogy tudjam, mi a remény. A szemem alatti táskákból lett halott pénz Facebook esemény. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere, maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt.
Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Kilépve az újságírásból, térjünk át a rádióra. Az Erdély Magyar Televízió után kerültél oda, ki fogunk térni természetesen a tévére is, de milyen volt beülni a rádió stúdióba először?
Eszméletlenül nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Emlékszem, a legelső alkalommal a torkomban dobogott a szívem, és mindez úgy, hogy én előtte már az Erdélyi Magyar Televíziónál élő műsort vezettem, tehát a sajtóprés műsort élőben vettük fel már akkor is az Erdélyi Magyar Televízióban. Voltam túl élő választási vitaműsoron, ami nem egy órán keresztül tartott, hanem több órán keresztül, és a rendező mellett a szerkesztő kolléga is beszélt a fülembe, és a hírszerkesztő kollégáim meg laptopon, ott volt előttem a laptop, és WhatsAppon, meg még volt olyan alkalom is, hogy Yahoo Messengeren, tehát még annyira rég voltunk, hogy Yahoo Messengeren küldték át az infókat. Az nem volt annyira nehéz, mint amilyen volt legelőször megszólalni a Marosvásárhelyi Rádióban hírszerkesztőként, ismétlem, a szívem a torkomban dobogott, és nagyon-nagyon sokáig, meg még most is van bennem egy egészséges druk, amikor leülök a mikrofon elé, és kigyul a piros lámpa. Tehát nem az nehéz, hogy megszerkeszteni a hírt, nem az nehéz, hogy kivágod az interjú alanynak a beszédéből azt a 40 másodpercet vagy 1 percet, ami a meglátásod szerint használható, vagy nem az nehéz, hogy fel kell hívnom egy politikust, hogy mondja el X dologról az álláspontját, hanem az nehéz, hogy megszólalni. Pedig azért furcsa, mert hogy ez csak egy mikrofon, és olvasod meg, nem lát senki, és mégis, borzasztóan nehéz.
A rádióhoz már nyilván sokkal több eszköz kell, mint az újságíráshoz. Ezeknek a használatát mennyi időbe telt megtanulni?
Én sose néztem ezt így. Hát valahogy, mivel gyakorlott újságíró voltam, ugyanúgy használtam előtte is a hírfolyamokat, ugyanúgy használtam előtte is a diktafont. Tehát én nem látom azt, hogy valamennyivel bonyolultabb lenne. Sőt, én azt mondom, hogy ez sokkal egyszerűbb, mint a újságírás, akár az online, akár a nyomtatott újságnak az írása. Mert most itt beszélgetünk. Ugyanezt a beszélgetést, ezt lebonyolíthatja egy újságíró, mint újságot író, és egy meghívott, viszont ő ezt még be kell gépelje, ami eszméletlenül hosszú idő, mert hogy bár vannak olyan programok, amelyek beírják, tehát hang után beírják a szöveget, viszont azt még nagyon-nagyon át kell nyálazni, mert hogy a magyarra nincsenek annyira finom hangolva ezek a programok. Tehát számomra a rádió sokkal könnyebb volt, mint az újságírás. Ilyen szempontból, tehát technikailag. Tehát ez a technikai átállás, ez úgy valahogy nem viselt meg engem.
Milyen kellett volna, hogy a szallaggal kellett volna kezd a munkát.
Na, hát az viszont biztos, hogy meg ezt Boér Károly kollégám szokta mesélgetni, vagy ő szokta felidézni, hogy bezzeg annak idején. Most nem tudom, hogy én mit fogok mondani majd az utánam következő generációnak, hogy ők majd hogy fognak dolgozni rádiós szerkesztőként. De igen, az biztos, hogy nehéz volt. El se tudom képzelni, hogy milyen volt az, hogy ott fizikailag vágtak, mert hogy mi is vágunk, csak hogy ez két klikkel vágsz, ott meg tényleg vágni kellett. A szó legszorosabb értelmében kellett vágni, és kellett vágni ezt a vágást, de nagyon. Tehát.
És ott nem volt meg a visszagomb, hogyha valamit véletlenül mi kivágunk, akkor vissza tudjuk szerezni, de hogyha egyszer a szalagból kivágtad, akkor ott már nehéz volt ezt újra összeragasztani, és jó hanganyagot kihozni belőle.
Pontosan, de hát mesélték azt, amikor a szalagról lecsavarodott a nem tudom hány méternyi a tartóról, vagy tambur, vagy nem tudom én, hogy kellene szépen magyarul mondani, hogy lecsavarodott a sok szalag. Na meg olyan is volt, amikor a műsort tévedésből hazavitte a szerkesztő véletlenül, tehát tévedésbe ott maradt a táskájába, és hazavitte a szalagot. Na most ez már nem tud velünk megtörténni. És nem is tudom, mi kellene ahhoz, hogy megtörténjen, hogy hazavidd a műsort, mert hogy most már mindenütt eléred a műsort, eléred a telefonodról, hogyha egy gomnyomással átküldöd, bemásolják, tehát most szerintem sokkal jobb dolgunk van most, tehát amint már mondtam, hogy a technika az velünk van, nyilván, hogyha jól tudjuk használni, mert hogy bele lehet bonyolodni azért ebbe is elég szépen szerintem, tehát a mostani technikánkba, és elveszíteni a fonalat, és megnehezítetni a dolgunkat.
Az előző adásban szóba került a telefon. Nagy Enikő azt mondta, hogy egyre inkább a telefon lesz a fő eszköze egy újságírónak. Én összehasonlítom egy egyszerű diktafonnak a hangminőségét egy jó minőségű, drága telefon hangminőségével, és még mindig nincs ott a telefon. Lehetséges, hogy a telefonok az évek során annyira fognak fejlődni, hogy elérjék a rádiós hangminőséget?
Nem értek én ennyire a technikához, de én nem innen közelíteném meg ezt a kérdést, hanem onnan, hogy manapság mindenki újságíró. Tehát a rádiók, televíziók arra buzdítják hallgatóikat, nézőiket, hogy amennyiben látnak valami fantasztikusat, akkor azt vegyék fel a hangot, küldjék be WhatsAppon a képet, a videót, és ők bejátsszák, és tényleg bejátsszák. Tehát, hogy most már akkora hírverseny van, hogy tehát sokszor a minőség nem számít, hogy a minőség már nem annyira fontos. Tehát én hallottam annyira recsegő interjút Román Kereskedelmi Rádióban, hogy borsódzott a hátam. Láttam annyira pixeles videófelvételt kereskedelmi televízióban, hogy néztem, hogy káprázik a szemem, vagy mi van. De hogy ez már nem számít. Tehát most, amikor mindenki újságíró, Facebookra live-okat nyomnak, és közben belerohannak a halálba sofőrök. Legutóbb ugye Jászvásáron volt egy autóbuszon, összeverekedett egy férfi és egy nő, mert hogy a nő nem viselt az arcát és a száját eltakaró maszkot, a férfinek pedig ez nem tetszett, se elkezdte lögdösni, az meg visszaütött, meg hasonló. A nap pillanatban ott volt valakinél a telefon, nyomta be, most az, hogy nem gondolt ő arra, hogy ezt ha beküldi egy tévének, és ha nem fordítja el a telefonját, akkor egy ilyen vékony sávocska fog csak látszani, ez már mellékes a mai világban, de ilyen szempontból Enikőnek igaza van, hogy a telefon a telefon. De persze, most aki minőségre vágyik, az nem telefonnal készíti el az interjút, hanem egy diktafonnal. Csak hogy vidd magaddal a diktafont, a telefont, a fényképezőgépet, ott van a telefon, és azzal mindent elintézel, meg a jegyzet, füzet, meg hasonlók. Tehát most a telefonba is annyira gyorsan lehet írni, hogy fölöslegessé válnak a jegyzet, füzetek is lassan. Nem is tudom, hogy jó magam mikor írtam legutóbb kézzel.
Most így elgondolkozva ezt én se tudnám kimondottan megmondani. Mondjuk én jobban szeretek számítógéppel írni, mert bevallom, olyan csúf kézírásom, hogy egy hét után én sem tudom, hogy mit írtam le.
Persze, csak hogy azért csúnya a kézírásod, mert nem gyakorlod. Habár az orvosok elég sokat gyakorolják, és mégis ronda. Na nem tudom, ne menjünk ebbe bele, de az biztos, hogy a technika a kézírást is kezdi kiszorítani, és egyre kevesebbet írunk mi kézzel. Amikor az Erdélyi Magyar Televíziónál dolgoztam, akkor legalább az meg volt, hogy hírszerkesztőként, hogy a napi témákat, azokat kézzel, ceruzával írtam fel, hogy majd lehessen még kiradírozni. De most nem. Nagyon ritkán írok kézzel.
Visszatérve a rádiózásra, meggyőződésem, hogy nagyon sokan kíváncsiak, hogy hogyan mérik egy rádió hallgatottságát.
pénzzel, jó sok pénzzel. Tehát a rádió hallgatottságának a méréséhez, mint a televízióéhoz is pénz kell. Különböző módszerek léteznek, tehát fel lehet mérni úgy is, hogy megkérdezed az embereket, már van egy reprezentatív minta, megkérdezed, hogy ön milyen rádiót hallgat, csak hogy ez nem biztos, hogy annyira pontos lesz, mert ha ezt kérdezed, hogy milyen rádiót hallgat, akkor lehet, hogy elgondolkodik, de van úgy, hogy az van, hogy van egy lista, és a listából válassza ki ön, hogy mely rádiókat hallgassa. Most, ha nem őszinte, és azt mondja, most hogy fognak rám nézni ez a kérdező, biztos, hogyha nem fogok itt bekarikázni semmit. Na hát, bekarikázok akkor egy-kettőt. Tehát így is lehet mérni, illetve vannak az okos dobozok, amiket beszerelnek háztartásokba, és akkor tévéknél is megrádjuk, tehát tudják, hogy konkrétan melyik csatornát, mennyi ideig nézte, mit nézett rajta, ilyen módszerek vannak, de én nem vagyok ebben szakember.
A hagyományos újságírásnak az online újságírás az alternatívája, a rádiónak pedig talán a podcast kezd lenni ez. Hogyan látod a hagyományos rádiózás jövőjét?
Szerintem a hagyományos rádiózás az nem fog meghalni. Tehát én nem hiszek abban, hogy ugye nagyon sokáig ezt mondták, hogy ha megjelenik a televíziózás, akkor az kiszorítja a rádiózást. Az, hogy mi itt beszélgetünk, az bizonyítja, hogy nem szorította ki a televíziózás a rádiózást. Nyilván átalakulnak ezek a dolgok. Most azt elképzelhetőnek tartom, hogy oda fejlődik majd a rádiózás, hogy vannak, akik csak X jellegű műsorokat akarnak hallgatni, és akkor ki tudja így választani, vagy reklám nélkül akar meghallgatni valamit, ugyanúgy, ahogy a YouTube-on is megvan ez, hogy reklámok nélkül is megnézheted a videoklippeket, vagy bármilyen videós tartalmat. Tehát ilyen szempontból én nem hiszem azt, hogy a rádiózásnak a jövője veszélyben lenne. Azt viszont igen, hogy át fog alakulni, és ez az átalakulás, ez a mi munkánkra is kihatással lesz. És nekünk is lépést kell, hogy majd tartanunk ezzel az átalakulással, és hogyha nem sikerül felvennünk a ritmust, ha végleg nem is szorít ki egy, az általad is említett podcastek nem szorítják ki a rádiózást, de hogy biztos vagyok abban, hogy amennyiben mi hagyományos rádiósok nem fogunk felzárkozni, akkor egyre keskenyebb lesz az a sáv, ami a miénk lesz. De hogy én nem temetném, ugyanúgy, ahogy a nyomtatott sajtót sem temettem el. Tehát az is mindig lesz. Tehát ugyanúgy, ahogy mindig lesznek könyvek. Tehát persze az e-bookok is egyre nagyobb a térhódításuk, de mindig lesz olyan, aki akar majd, kézbe akarja venni fizikailag is azt a könyvet, és persze most gyártanak ugye olyan gyertyákat, amelyek úgy illatoznak, mint egy nyomtatott könyv, de nem fogja ezt pótolni sosem, vagy van olyan, amelyik a régi könyv illatát tánozza, de ez sosem fogja pótolni egy könyvnek az elolvasását, ugyanúgy, ahogy nem fogja pótolni, bármennyire is legyen fancy az a flipbook a monitoron, nem lesz az olyan, vagy a táblagépeden, hogy lapozzál, nem lesz az olyan, mint ha az újságot recsegtetnél, és ropogna az újság a kezedbe, és hátradőlsz a fotelben. Persze most félreértés ne essék, az én reggeleim se úgy indulnak, hogy várom a postást, hogy hozza a Népújságot, vagy a Krónikát, tehát nem. Mert hogy újságíró vagyok, és nekem nagyon fontos a friss hír. Viszont el szoktam olvasni néhány olyan interjút, amire nagyon kíváncsi vagyok, azt el szoktam olvasni nyomtatott újságban, és szoktam vásárolni úgy nyomtatott újságot, hogy tudom, hogy milyen anyag jelent meg, és na ez legyen meg, mert hogy ez jó, ha megvan majd a gyerekeimnek, vagy az utókornak, ha megvan egy ilyen anyag.
Szóba hoztam a podcasteket, ugye ezen a területen még nem dolgoztál. Nem vágytál soha arra, hogy kipróbáld ezt?
De Szász Attilával beszéltünk már arról, hogy jó lenne, hogyha a Marosvásárhelyi Rádión is indítanánk egy ilyet. Tehát, hogy ezen gondolkodtunk, hogy legyen ilyen plusz tartalom, vagy plusz szolgáltatása a rádiónak. Mi nyilván nem jutottunk egyről a kettőre, tehát nincs konkrétum, de elméleti szinten már beszélünk erről.
És hol menne ez a podcast? Szintén az éteren keresztül, vagy valamilyen online felületen?
Nem gondolkodtunk még így. Tehát nyilván én azt tartom a legészszerűbbnek, hogyha ez a Vásárhelyi Rádiónak a honlapjáról lenne elérhető.
ha idővel megjelennek azok az autók, vagy jobban elterjednek, amelyekben van Android autó vagy Apple CarPlay szolgáltatás, azaz, hogy a telefonunk kijelzőjét kivetíthetjük az autó nagy központi kijelzőjére, meglátásod szerint mennyire fog háttérbe szorulni a rádió, és fognak előre törni az online tartalmak? És itt most nem csak a podcastekre gondolok, hanem ugyanúgy egy YouTube-ra vagy egy Netflixre akár.
De szerintem ezt embere válogatja, és biztos, hogy lesz olyan ember, aki erre kíváncsi, és lesz olyan, aki mindig arra lesz kíváncsi, hogy egy közszolgálati rádió milyen tartalmat nyújt. Tehát én meglepődtem egyébként, hogy az én barátaim közül, akikből nem is néztem volna ki azt, hogy közszolgálati rádiót hallgatnak, mert hogy azt hittem, nyilván előítélet, meg minden, most nagyon sok minden csúnya dolgot rám lehetne itt szórni, de hogy azt hittem, hogy ők nem is hallgatnak rádiót, és mégis, és vezetés közben. Szerintem vannak olyan rádiós tartalmak, ami nem fog kiveszni. Tehát egy reggeli műsor az mindig is fontos lesz. Most az, amivel ébredsz. Nagyon fontos lesz az, hogy tudja a hallgató, amikor viszi iskolába a gyerekét, hogy hol van dugó, hol nincs dugó. Ha a hallgatót meg tudod szólítani, hogy úgy tudsz hozzászólni, ő érezze azt, hogy ezeknek a rádiósoknak én fontos vagyok. Ezek a rádiósok, ezek úgy akarnak beszélni velem, mint a barátjukkal. Akkor nem hiszem, hogy suliba mehet, vagy amikor viszi suliba a gyereket, vagy megy bedolgozni, akkor Rihannát, vagy Lady Gagát fog videoklipet fog nézni.
Reméljük, reménykedjünk ebben. Úgy általánosságban még egy utolsó kérdés erejére visszatérve a podcastekhez. Mi erről a műfajról a véleményed?
Vannak podcastek, amelyeket én is hallgatok. Fontosnak tartom. Számomra legalábbis, vagy nekem legalábbis ez nem működik úgy, mint a háttérrádiózás, hogy otthon főzögetek, és akkor közben ott duruzsol a rádió. Tehát, hogy számomra ez így nem működik. Vannak nagyon-nagyon fontos tartalmak, viszont azt látom, hogy számomra nagyon fontos a minőség. És hogyha azok a fiatalok, vagy nem fiatalok, nem a fiatalon van a hangsúly, akik készítik ezeket a tartalmakat, ha nem figyelnek oda a minőségre, akkor engem, és biztos vagyok benne, hogy még nagyon-nagyon sok hozzám hasonló hallgatót elveszítenek. Ismétlem, fontosnak tartom, vannak nagyon-nagyon jó témák, amelyeket kibontanak, de ugye ez nagyon réteg, de én azt látom. Én például az űrkutatásról szoktam podcasteket hallgatni, nem tudom, hogy nyilván ez rádióban, ha lenne a Marosvásárhelyi Rádiónak egy ilyen űrkutatásról szóló műsora, hogy másfél órába, és arról mesélnénk, hogy akkor sikerült-e a penűstökösről mintát venni, vagy nem sikerült, vagy a nemzetközi űrállomáson akkor most pontosan milyen projektek folynak. Szerintem nagyon sok hallgatót elveszítenénk, de ezek a podcastek, ezek ezt a réteget nagyon-nagyon jól meg tudják szólítani, és ilyen szempontból az én meglátásom szerint fontosak, vagy nekem hasznosak. Csak hogy én ezt is lehet, hogy az én problémám, ezt vagy vezetés közben tudom hallgatni, vagy pedig ha leülök, és akkor én most ezt meghallgatom, és akkor közben nem főzök, és közben nem pötyögök egy cikket, míg a rádión ez mind mehet, és ez mind megvan.
István, kezdünk az adásidő végéhez közeledni, a tévére nem kerülhetett sor. Szerintem jövő héten még folytassuk ezt a beszélgetést.
Jó, nagyon szívesen.
Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Farkas Istvánnak, a Marosvásárhelyi Rádió, az Erdélyi Magyar Televízió és a Maszol munkatársának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.